Digitális világ. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor.
2017. augusztus 15-én este 8 óra 5 perckor továbbra is tisztelettel köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió és a Digitális Világ hallgatóit. Jó estét kívánok, a mikrofonnál a műsor szerkesztője Nagy Bodó Tibor. A Digitális Világ ma esti tartalmából. Egy céges arculatban rendkívül fontos az egységes és igényes megjelenés, melyhez értelemszerűen a fotók is hozzátartoznak, épp úgy, mint a logó vagy a névjegykártya. A marketing csomag szerves része egyáltalán nem számít extrának, sőt az a minimum, hogy legyen rólunk legalább pár normális profilkép. Témánk a fényképezés, mint a márkaépítés egyik legjobb eszköze. Meghívott Nemes Attila kommunikációs szakember, fotográfus. Tisztelt hallgatók, 9 óráig a Digitális Világ percei következnek tehát, és várjuk az önök kérdéseit, a hozzászólásokat, a véleményeket. Maradjanak továbbra is velünk a Marosvásárhelyi Rádióval. Azonnal kezdünk, de addig Republika 67-es úton.
Nagy esők jönnek és elindulok, elmegyek innen messze. A 67-es úton várhatsz rám liderekre. Nyár éjszakán, ha nem jövök, esik az eső és mennydörök. A csillagokkal, ha szédülök, esik az eső és nem találsz rám. Csillagok, csillagok, mondjátok el nekem, merre jár, hol lehet, most a kedvese, veszélyes út, amin jársz, veszélyes út, amin járok, egyszer te is, hazatalálsz, egyszer én, hazatalálok. Nagy esők jönnek, és itt maradok örökre. A 67-es út mellett, az árok parton ülve. Nyár éjszakán, ha nem jövök, esik az eső és mennydörök. A csillagokkal, ha szédülök, esik az eső és nem találsz rám. Mondjátok el nekem, merre jár, hol lehet, most a kedvese, veszélyes út, amin jársz, veszélyes út, amin járok, egyszer te is, haza találsz, egyszer én, haza találok. Nagy esők jönnek és elindulok, elmegyek innen messze. A 67-es úton várhatsz rám lideregve. Nyár éjszakán, ha nem jövök, esik az eső és mennydörök. A csillagokkal, ha szédülök, esik az eső és nem találsz rám. Csillagok, csillagok, mondjátok el nekem, merre jár, hol lehet, most a kedvese, veszélyes út, amin jársz, veszélyes út, amin járok, egyszer te is, hazatalálsz, egyszer én, hazatalálok. Csillagok, csillagok, mondjátok el nekem, merre jár, hol lehet, most a kedvese, veszélyes út, amin jársz, veszélyes út, amin járok, egyszer te is, haza találsz, egyszer én, haza találok.
mindjárt veszélyes út, ha mindjárt egyszer te is, haza találsz egyszer én.
Itt a Marosvásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja.
8 óra 11 perc, köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió és a Digitális Világ mikrofonja előtt Nemes Attila kommunikációs szakembert, fotográfust, szervusz, szép jó estét kívánok!
Jó estét Tibor, köszöntöm a hallgatókat is!
Hölgyeim és uraim, amint azt már mondtuk, 9 óráig várjuk az önök kérdéseit, a véleményeket és a hozzászólásokat, a digitális világ mostani elérhetőségei. Telefonszámaink a 0265 22 20 22-es és a 0365 42 44 34-es SMS üzenőfal, a 0740 274 165 elektronikus levélcímünk a digitalisvilagkukac@marosvasarhelyi.ro. El kell még mondjam azt is, hogy a műsor honlapunkon online is hallgatható, valamint webkamerán keresztül is követhető. Ez a cím marosvasarhelyiradio.ro, keressenek rá az interneten, ha gondolják. Facebookon is várjuk a javaslatokat. Ez a kapcsolat a Marosvásárhelyi Rádió Digitális Világ, Nagybodó Tibor. Ismételtem még egyszer a ma esti témánk, a fényképezés, mint a márkaépítés egyik legjobb eszköze. Attila, kommunikáció szakon végeztél a felsőfokon, de amint azt sokan tudják, a fényképezés gyakorlata sem idegen számodra, távolról sem. Miként fér össze ma ez a két szakma?
Miközben mondtad a műsor elérhetőségeit, arra gondoltam, hogy vehetnénk alapul a te műsorodat, hogy ugye hát márka tervezés, meg márka építés, erről van szó. A digitális világ az egy rádiós műsor, te vagy a szerkesztője, van néhány visszatérő és néhány ritkábban visszatérő meghívottja, és akkor ezt a műsort valahogy ismerté kell tenni a hallgatók körében, és akkor te felhasználod a digitális világ egyik szüleményét, ugye a számítógépet, azon belül a bizonyos programokat, amivel, hát ugye készítettünk rólad szép fényképeket, valaki készített rólam is, és aki a ma esti adást hallgatja, valószínű, hogy vagy állandó hallgatója a rádiónak, vagy a Facebookon látta meg, hogy ez a műsor ugye létezik, és hogy ma este ki lesz a meghívott, és hogy mi lesz a téma. Na most, ahogy te ezt nagyon, hát mondhatnám profi módon műveled, pontosan a márka tervezés és építés területéről beszélve, hát szinte mondhatnám azt, hogy a magyarul értő és beszélő erdélyi rádióhallgató szinte nem tudja kikerülni, vagy a te üzeneted nem tudja kikerülni a Facebook felhasználó vagy rádióhallgató figyelmét. Az, hogy érdekli-e őt a téma, és bekapcsolja este 8 óra körül a rádióját, vagy nem, az már az ő dolga, viszont biztos, hogy nagy eséllyel tudomást szerez arról a műsorról, amit te készítesz. Tehát te most egy márka tervezés és építés folyamatát csinálod nagyon jól, és erről szól ugye a ma esti beszélgetésünk is. Jobb esetben, főleg komolyabb, nagyobb cégeknél ezt egy marketing csapat végzi. Na most, hogy mekkora ez a csapat, az nyilván attól függ, hogy mennyi pénzt áldoznak erre a tevékenységre. Vannak nagyon jó szakkönyvek, amelyben leírják a szerzők, hogy hogy működik ez a dolog. Hát jó esetben háromra osztja magát ez a marketing csapat. Az első csoportja vagy alcsoportja elmegy az illető céghez, és most itt kitalálhatunk mi, vagy választhatunk itt találomra egy akármilyen mondjuk autógyártó céget, és ez a kisebb csapat elmegy ehhez az autógyártó céghez, és ott ül napokig, ha kell hetekig, és figyeli, hogy ott milyen az élet, a munka, hogy zajlik. Hogy kommunikálnak egymással a munkatársak, a főnökök, az alárendeltekkel, és fordítva, és amikor ezt Hát nyilván, hogy hogy folyik ott a termelés, mindent szemügyre vesznek, nem szólnak bele nyilván, de nagyon figyelmesen követik a dolgokat. Jelentést írnak, továbbadják ezt egy második alcsoportnak, amelynek tagjai, hát ezt ugye áttanulmányozzák, és megírnak egy, hát egy ilyen stratégiát, ami annak a cégnek a legmegfelelőbb, és a róla alkotott kép a jövőbeli felhasználók szemében és a fejében olyan lesz, amilyet ez a cég szeretne. Tehát amilyet ő szeretne közvetíteni saját magáról. Tehát az ő arculatát végül is megformálják. És elkészítik az audio, videó, grafikus és egyéb reklámokat, és továbbítják ezt a harmadik csoportnak, vagy alcsoportnak, és az eldönti, hogy melyik tévéadóban, melyik rádióadóban fogják sugározni, és melyik nyomtatott sajtóban, vagy interneten fogják közzétenni ezeket. Nyilván ez a három csoport, vagy alcsoport összedolgozik, egymás munkáját követik, és a végeredmény az, hogy ennek a cégnek kialakítanak, folyamatosan javítanak, és fenntartanak egy olyan arculatot, amiről most mindenki gondoljon egy olyan automárkára, amit ő nagyon jónak tart, és jusson eszébe, hogy a reklámokat, amiket látott televízióban vagy fényképeken, azok nyilván egy bizonyos szint alá nem süllyednek. És akkor lehet ez a kedvenc üdítő márkánk is. Nem biztos, hogy annak a cégnek, amelyik ezt az üdítőt gyártja, van saját marketing csapata. De biztos, hogy a legjobbakat bízza meg, mert azt mondjuk, hogy ha isszuk, ha nem ezt az üdítőt, elismerjük azt, hogy a reklámjai kivétel nélkül nagyon jók. És ez a lényeg. Tehát, ha nem fogyasztom, mert úgy gondolom, hogy nem egészséges, vagy én nem szeretem az ízét, de az ünnepek körüli reklámkampányukról elismerhetjük, hogy magas színvonalúak, vagy kellemes nézni. Hát nyilván tizedszer már nem biztos, de mindenképpen el kell fogadjuk, hogy jó minőségűek és színvonalasak. Na most az, hogy a fényképezés hogy kerül ebbe a képbe, hát azt már a legelején is mondtuk, meg többször ismételtük, hogy a fénykép egy univerzális nyelv, hasonló a zenéhez, de kicsit más, és az az előnye, hogy nem kell ismerni bizonyos nyelvet, mégis megértjük az üzenetet. Az persze itt is érvényes, hogy mindenki az üzenetből annyit ért, és azt érti meg, amit az ő múltja és ugye az ismeretei megengednek, de azért elismerhetjük, hogy 80-90%-ban hasonló lesz az üzenete egy bizonyos fényképnek, gondoljunk a National Geographic kékszemű lány borító fotójára, amiről hetekig lehetne vitatkozni, vagy beszélgetni, vagy elemezni a fényképet. Ugye hát műszakilag tökéletes, azt nem tudjuk, hogy mennyi utómunka volt vele, de aki azt meglátja, az nyilván abban megmarad, és valamilyen érzést kivált belőle. Na most egy fényképnek ez a célja marketing szempontból, hogy hát nyilván egy középszerű, vagy közepes, vagy silány minőségű fényképet nem fogunk a saját arculatunk javítására felhasználni, ezért ilyenkor hát felfogadunk egy jó fotóst, aki ugye megrendelésre el fogja készíteni azokat a képeket, amelyekből majd kiválogathatjuk azokat, vagy azt a legjobbat, amivel a marketing építő szakember, vagy a csapata el tudja mondani azt az üzenetet, amit a cégünk, vagy a vállalkozásunk üzenni szeretne az üzletfeleinek, vagy az ügyfeleinek, és végül is a közkapcsolati munka erről szól.
Maradjunk még egy kicsit ennél a témánál, tehát kommunikáció és fotográfia, az a kérdés, hogy miként fér össze ez a két szakma. Vannak rokon szakmák, és azt hiszem, hogy itt is megtalálható a közös nevező.
Igen, hát végül is mondhatjuk azt, hogy a maga fényképezés egy nagyon speciális, érdekes, szép, kellemes, bizonyos esetekben nagy pénzt igénylő kommunikációs csatorna. Na most, ha valaki ezt hobbiból űzi, vesz egy valamilyen fényképezőgépet, és azzal elkezd fényképezni, a családtagok, a rokonok, ismerősök örülnek neki, aztán egy idő után már mások is tudnak örülni, mert hogyha komolyan veszi, és újra befektet objektívekbe, jobb gépekbe, újabb technikába, akkor elképzelhető, hogy majd másokat is fényképez. És azt mondtuk már, hogy az a jó fénykép, amelyik nem csak annak a személynek tetszik, aki rajta van, vagy akinek a gyereke rajta van, vagy a szülei, hanem annak is, aki nem ismeri az illetőt, tehát neki nem, őt nem kötik ehhez a fényképhez, vagy a modellhez érzelmi szálak, és mégis jónak tartja a fényképet. Na, ott kezdődik az a szint, amelyikről most beszélünk, hogy hát lehet egy akármilyen szeszes italt is ugye reklámozni. Mi a legjobb eszköz, hogy lefotózzuk az üveget, ahogy ha hidegen jó, akkor épp kicsapott rajta a zúzmara, vagy pontosan az a lényeg, hogy átlátszó, és akkor mi van az üveg mögött, vagy mi van az üveg körül, és akkor a színekből, meg a tökéletesen elkészített fénykép részleteiből a szemlélő, aki nézi ezt, vagy a televízióban, vagy egy újságban, vagy az interneten, eszébe juttatja ez a fénykép az illetőnek, hogy mennyire finom, vagy mennyire finom lehet. Mert ugye a nagyon jó reklámnak az egyik tulajdonsága és célja, hogy igényeket teremt. Tehát az, hogy nekem igényem van valamire, és megtudom a reklám által, hogy azt hol tudom megvásárolni előnyös feltételek mellett, az a dolog egyik része. De lehet, hogy nekem nincs igényem arra az alkohol tartalmú italra, de a fényképet nézve megkívánom, és végül is igényem támad, és ha nem is azonnal, mert ez a legrosszabb reklám, amikor azt mondja, hogy telefonáljon most. Nem fog most telefonálni senki, és ha telefonál, akkor az véletlenül. Nem az a lényeg, hogy azonnal telefonáljon 3 millió ember, és rendeljen meg valamit. Hanem az, hogy bújjunk be a bőre alá, a tudat alattiába, és amikor 2-3 hét múlva legközelebb elmegy egy üzletbe, és meglátja a polcon neki, ahhoz kellemes érzések és gondolatok fűződjenek, fogja meg, tegye be a kosarába, és a pénztárnál fizesse ki. Ez a jó reklámnak az eredménye. Mondom még egyszer, hogy nem az a cél, hogy azonnal rendeljenek. Nincs is annyi telefonáló kisasszony, aki fölvesz annyi rendelést, hogyha mindenki egyszerre kezd telefonálni. Legyen ott a tudatalattiban, és hogyha az első nekifutásra sikert értünk el, akkor valószínű, hogy a második vásárláskor is ugyanúgy le fogja emelni a polcról, még akkor is, hogyha túl magasan vagy túl alacsonyan van, mert azt is tudjuk, hogy a polc elrendezés is egy marketingfogás, és pénzbe kerül a gyártóknak és a forgalmazóknak, hogy bizonyos polcokat megszerezzenek egy nagy üzletben. Tehát ennek, annak ellenére, hogy nem a szemmagasság polcaira kerülnek a termékek, az emberek meg fogják keresni, hogyha a reklám elérte a tudatalattiukat, le fogják emelni a polcról, és ha kell, kettőt vesznek, vagy azt vesznek ajándékba, és akkor a reklám elérte a célját.
A ma esti témánk nem állhat távol tőled, hiszen évekkel ezelőtt a szakdolgozatod is a kommunikációról és a fényképezésről, a fotográfiáról szólt. Erről a két témából merítetted a témát. Beszélj röviden erről is, miért volt ez a témád?
Hát én mindenképpen bele akartam keverni a fotográfiát az államvizsga dolgozatba. Most nem tudtam, hogy meg kell újra védenem 10 év után, vagy 12 év után. Nem is gondolom, hogy ez a cél. Szeretném minél magasabb szinten űzni ezt, és azt gondolom, hogy jó úton haladok. Nem biztos, hogy a megfelelő sebességgel haladok előre, de szerintem jó választás volt. Ennél jobb ötletem azóta se támad, hogyha azt mondták volna, hogy na, akkor nem ez a téma, akkor keres valami mást. Nem biztos, hogy eszembe jutna, hogy fél órán belül egy ennél megfelelőbb téma, ami az én személyiségemre jobban ráhúzható, jobban talál ehhez.
Térjünk rá a digitális világ hazug reklámjaira is, hiszen sokszor nem azt kapjuk meg, amit esetleg a számítógépen keresztül egy monitoron látunk.
Igen, nem csak az a csapda, hanem az is, ezt gyakran tapasztalom én is, hogy a csomagolás fényképén egy kiváló minőségű, tökéletes kidolgozottságú, felületű, színű, minden, tehát az összeszerelés minősége is úgy tűnik, hogy hát a legtávolabb keleti országnak a terméke, aztán kiderül, hogy egy nagyon olcsó változata került a dobozba, amiről nem is biztos, hogy lehetett volna olyan jó minőségű képet készíteni, mégis a fényképen úgy tűnik, hogy valami nagyon jó termék van a dobozban. Aztán amikor kiderül, hogy nem az van, akkor lehet örülni annak az új törvénynek, vagy törvény előírásainak, hogy néhány nap alatt, vagy néhány napon belül magyarázat nélkül vissza lehet szolgáltatni bármilyen terméket az eladónak. Tehát nem kell megmagyarázni, hogy miért. Egyszerűen nem tetszik, vagy nem az, amire számítottam. És akkor most nem tudjuk, hogy ez előnyt jelente, ez a jó minőségű fényképezés, hogy több embert akkor át tudunk verni vele, vagy inkább az van, hogy a valójában jó minőségű termékről megmutatjuk, hogy az mennyire jó minőségű, és akkor nagyon jó, hogy azt le tudjuk fényképezni, de amikor átverjük az embereket, nem is biztos, hogy mindenki visszaküldi. Most én nem akarom azt mondani, hogy az a cél, minél többet eladjunk, meg akkor is, hogyha utána senki nem tudja használni. Ért már meglepetés, nem örültem neki, és ha tehetem, akkor nyilván én is visszaküldöm, vagy visszaviszem a boltba, és meg is indokolom. Tehát én nem viszem vissza soha, hogy csak, és akkor fogadják el ezt válasznak. De a jó minőségű fényképezéshez, erről is beszéltünk már gyakran ebben a műsorban, nagyon sok minden kell. Kell egy jó minőségű fényképezőgép, nagyon jó minőségű optika, és a megfelelő optika. Tehát az, hogy veszünk egy nagyon drága objektívet, és mondjuk az szarvast, meg kígyókat, meg mindenféle távolról fényképezhető állatokat lehet vele fényképezni, erre nagyon megfelel, de lehet, hogy egy órát, vagy egy táskarádiót, vagy nem tudom most miket hozhatnánk fel, egy mikrofont, amikor árulunk, akkor annak a fényképezésére nem biztos, hogy alkalmas. Ezért a megfelelő optika, az legyen nagyon jó minőségű, megfelelő fények, megfelelő háttér, hova helyezem el azt. Tehát nem mindegy, hogy az egyik sarka csillog, és a többi nem látszik az illető terméknek. Tehát nagyon sok mindent kell úgy összehozni, hogy a termék legyen legalább olyan szép a fényképen, mint a valóságban, ha nem szebb. És akkor jön megint a csapda, ugye, hogy akkor, ha szebb, akkor mindenki azt fogja várni, hogy a dobozban is van, és akkor csalódik. De ezen túl ugye utólag még jönnek a feldolgozások, a fénykép feljavítása, ha kell, és akkor elhelyezzük valahol a csomagoláson, a dobozon, úgy, hogy aki azt meglátja, akkor legyen elégedett azzal, amit vásárolt, még mielőtt kicsomagolta volna. És nagyon nehéz ezt mind így összehozni. Aki próbálta, az tudja, tehát nagy befektetés, idő és pénz befektetés, és nyilván tudás is kell hozzá.
Mindenkinek megvan az, hogy hol vásárol. Legyen ez a napi betevő falat, vagy legyen egy új számítógép, fényképezőgép. Neked mi a véleményed az online rendelésekről és az online vásárlásról?
Az online vásárlásról nekem az a véleményem, nyilván gyakran kipróbáltam én is, amiről például élelmiszerről tudni kell a saját egészségünk is egyebek érdekében, hogy az friss, attól a gyártótól származik, amit mondanak, akkor az élelmiszert nyilván nem tanácsolnám, vagy én nem vásárolnám internetes rendelés útján. Viszont azt a terméket, amiről tudom, mert megbízható mondjuk az eladó, tudom, hogy tehát nem kell megtapogatni ahhoz, hogy tudjam, hogy ez tényleg az, hanem elhiszem az eladónak és a gyártónak, hogy azt kapom, amit szeretnék, azt nyilván meg lehet rendelni interneten. Annyira vigyáznak rá, hogy épségben megérkezzen, és most már elmondhatjuk, hogy az ország bármelyik részéről, sőt, még Magyarországról is megfizethető áron jut el hozzánk 24, maximum 48 óra alatt, hogyha ezt ígérik. Úgyhogy én ettől nem félnék, hogy interneten rendelni akár drága dolgokat is. Nyilván, hogyha megérkezik, akkor ellenőrizni kell, hogy épségben van, mert hogyha leesett, és ha kívülről nem is látszik a sérülés, belül megtörténhet, hogy egy nagyobb eséstől károsodott a termék, de én nem jártam még így, úgyhogy én bátran rendelnék legközelebb is, csak a pénz legyen meg rá.
Mennyire külön szakma maga a reklámfotózás, illetve igényel-e ez különösebb felkészülést? Gondolok arra, aki ezt végzi, aki ebből él meg.
Valószínű, hogyha valaki kezdő fényképészként szeretne bejutni a szakma köreibe, akkor nem ezzel fogja kezdeni, hanem elmegy egy születésnapra fényképezni. Ha ott látja, hogy elismerték a munkáját, akkor elmegy egy keresztelőre, ha ott is megfelelt, akkor következik egy esküvő, és egyenként ugye vásárolja magának a jobbnál jobb kellékeket, fényképezőgépet és egyebeket, mert ugye az, hogy egy állványra felteszünk egy villanót, egy vakut, az látszólag, hogy a fényképen soha nem jelenik meg, de a fénykép minőségét nagyban tudja javítani, tehát szükséges kellék. Na de hát akkor hányat kell venni? Kettőt, hármat, ötöt? Na attól függ, hogy milyen eseményt vagy milyen helyzetben vagyunk, milyen eseményt fényképezünk. Hát miután mindezen átesik valaki, sőt már többször is, akkor valószínű, hogy eljutnak hozzá azok az igénylők, megrendelők, akik reklámfotózásra kérik fel. Nyilván oda újabb befektetés szükséges, mert lehet, hogy nyakéket, meg nadrágszíj, csattot, vagy nem tudom én, most találhatunk ki még egyebeket, kell fotózni, ahhoz kell egy sátor, amit kívülről meg kell világítani, nem mindegy, hogy. És ha ebben is megvan a minimális rutinunk legalább, ha több van, az nem árt, akkor lehet azt mondani, hogy akkor mi belevágtunk, és kisebb-nagyobb sikerrel tudjuk űzni ezt a részét a fotózásnak, és azt a részét, hogy kell szerkeszteni a képet, hogy használjuk ki a kép felületet, mi lesz éles a képen, a képnek mennyi része lesz éles, mert lehet, hogy az előny, hogy csak a fotózott tárgy éles, a háttér meg az előtér nem. Tehát ezek olyan részletek, amiket rádióban elég nehéz szemléltetni, de próbálunk beszélni róla, akkor ez már szakmává válik, és hogyha heti egy-két, vagy havi egy-két nagyobb munkája van az embernek, akár meg is élhet belőle. Tehát nyilván ez volt egy barátom, aki fényképezett, tehát kicsit előre haladottabb felkészültségi és felszerelési szinten állt nálam, vagy mint én, és egyszer csak mondta, hogy van-e fiatal szép lány ismerősöm, mert Norvégiába hívták őt fotózni, norvég népviseletet, de azt arra kérték, hogy vigyen modelleket is. És akkor talán egyet próbáltam neki beszervezni, de az illető nem ment el, mert nem bízott, nem ismerte a fotóst, és azt mondta, hogy nem tudja, hogy hová megy. De ő azért kapott egy-két ilyen bátrabb lányt, és elvitte őket. Nem láttak semmit Norvégiából, mert oda repültek, taxi elvitte őket a helyszínre, ott aludtak, kaja, minden volt. Egy nagy csarnokban fel kellett magukra ölteniük a népviseleti ruhákat. Jött a fotózás, a helyszín egyik részén átalakított stúdióban. 3 nap múlva visszaültek a repülőre, és hazajöttek. Tehát Norvégiában voltak, gondolják, de kifizették őket, és nem volt semmi gond, viszont nincs mit mesélniük Norvégiáról, mert nem látták.
Köszönöm szépen az eddigi válaszaidat. 9:04 következzen most Rúzsa Magditól a Rövid utazás.
Jó, hogy itt voltam.
Hölgyeim és uraim, bő 20 percen keresztül még várjuk az önök kérdéseit, tehát bekapcsolódhatnak a beszélgetésbe, akár élőben is. Ismétlem röviden az adás elérhetőségeit. Telefonszámunk a 0265-22-20-22-es, SMS üzenőfala 0740-274-165, elektronikus levélcímünk a digitális világokat, marosvásárhelyi rádió.ro, Facebook, Marosvásárhelyi Rádió, digitális világ, Nagybodó Tibor. Ma esti témánk a márkaépítés legjobb eszköze. Attila, jó minőségű, releváns képekkel az érdeklődés fenntartható, az elköteleződést növelhető. A rossz minőségű fotók viszont eredményezhet hitelvesztést és bizalmatlanságot, vagyis igénytelen képekkel vásárlókat lehet veszíteni.
Igen, hát eszembe jutott egy mondás, a Székelyföldön biztos ismerős, hogy aki nem tudom, hogy szeptemberben vagy októberben szalmakalapot visel, attól ne kér tanácsot. Na most, hogyha valakinek a reklámja nagyon gyenge, vagy az arculata ilyen közepes, vagy annál gyengébb minőségű fényképekre épít, hát attól én nem akarok vásárolni, sőt, nekem az tanácsot se adjon, mert azt jelenti, hogy ott vagy nincs pénz, vagy nincs stratégia, vagy nincs minőség, valami hiányzik, hogyha a reklámja sem jó. Tehát mindenki igyekszik saját magáról ugye minél szebb, meg kívánatosabb, meg élesebb képekből, meg ilyenekből összerakott arculatot varázsolni, és pontosan ez a csapda, hogy lehet, hogy az arculat szebbnek tűnik, mint amit a szolgáltatás vagy a termékei utólag biztosítanak, és a fényképek, mint univerzális kommunikációs eszköz vagy csatorna, ebben nagy segítséget nyújthatnak, hát nyilván a marketing csapatnak a meglévő eszközöket kell felhasználni, nyilván írhatnak egy nagyon frappáns szöveget, de hát nyilván azt csak azok fogják megérteni, akik az illető nyelvet beszélik, és azok sem mind, meg nem is mind egyformán, mert ugye ugyanazt a szöveget másképp érti, hogy fiatal, mint egy idősebb, mondjuk az illető fiatalnak a nagymamája. Ezért el kell dönteni, hogy ki a célközönség, és annak függvényében, hogy milyen csatornán közelítjük meg ezt a célközönséget, mert hogyha a mobil telefon alkalmazáson keresztül akarunk elérni fiatalokat, akkor nagy valószínűséggel jó helyen tapogatózunk. De ha ugyanezen a csatornán akarjuk elérni az idősebb korosztályt, akkor elképzelhető, hogy vagy senkit nem fogunk elérni, vagy olyan keveset, hogy az nem is mérhető. Tehát ismerek olyan idős embereket, akik nagyon örülnek annak, hogy meg tudták tanulni kezelni az okostelefonjukat, tudnak vele telefonálni, hát a telefon mi másért lenne, és nem is akarják megtanulni, hogy mi minden másra jó egy okostelefon. Nekik elég az, hogy ezt az érintős képernyőt úgy tudják kezelni, hogy ne mást hívjanak fel, ne hívjanak fel valakit véletlenül, akit egyszer már felhívtak mondjuk. Tehát ne tárcsázzanak egy olyan számot, ami utólag nagy költségekbe keveri őket. Tehát akkor azt jelenti, hogy ezt a korosztályt nem ezen a csatornán kell elérni. Na most mi marad még? Hát az internetnek ugye sok egyéb lehetősége is van, nem csak a Facebook, hanem akár most már az újságok is nem nyomtatásban, vagy egyre kevésbé nyomtatásban, és egyre inkább online jelennek meg. Hát ott annyira fontos a jó minőségű és sokat mondó fénykép, elképzelhető, hogy a címet sem olvassák el, hogyha a fénykép nem keltette föl az érdeklődésüket, vagy ha felkeltette, akkor elolvassák a címet, még akkor is, hogyha egyébként a téma őket nem érdekelte volna. Tehát ez a két végső helyzet, a kettő között rengeteg más van, vagy lehet, ami azt jelenti, hogy jól kell fényképezni, jól kell megválogatni azt a fényképet, amit a... Hát nyilván egyetlen sajtófotós sem úgy megy ki a terepre dolgozni, hogy készít egy fényképet és megy haza. Tehát nyilván készít több tucat képet, vagy akár több százat is egy eseményen, ha kell, vagy ha van miről, és abból fognak válogatni egyet, kettőt, hármat, és akkor azt jól kell megválogatni. Tehát a jó szeme nem csak a fotósnak kell meglegyen, hanem a szerkesztőnek, aki ugye a képet előkészíti, meg az újságot is, még ha online felületen is van, hát ott ugye tördeli a fényképeket, beteszi a megfelelő helyre, azt sem mindegy, hogy hova tesszük ugyanazt a fényképet, mert egészen mást jelenthet, vagy akár semmit. Tehát nagyon sok rétű. Én nem sokat dolgoztam újságnak, de volt alkalmam a helyi napilapnak, megyei napilapnak fotózni, amíg az egyetemen gyakorlatoztunk ott, és meg is kérdezték utána, hogy nem gondolkoztam azon, hogy esetleg átmennék hozzájuk, és mondtam, hogy még nem, de ha eldöntöm, akkor majd ők lesznek az elsők, akik ezt megtudják. Hát nyilván örömmel tettem azt is, mert hát ugye diákként, bár nem voltam 18 éves vagy 20 éves, mint a társaim, kicsit később kezdtem az egyetemet, de diákként azért jó volt látni, viszont látni a fényképeimet a nyomtatott változatában a népújságnak, úgyhogy örömmel tettem, pénz nem járt vele, vagy ha járt, akkor ilyen fagyira, vagy nem is tudom, hogy egy ebédre elég lett volna, de nem panaszkodom, mert örültem, hogy és meg is őriztem az összes példányt, amiben írásom vagy fotóm megjelent, és úgy gondolom, hogy lépést tudtam tartani az akkori igényekkel. Ez ezelőtt olyan jó 10 évvel lehetett.
Amint azt már mondtuk az adásban, a kép, a fénykép olyan univerzális nyelv, amit lakóhelytől, anyanyelvtől függetlenül mindenki ért, és ezáltal egyszerűbben és közérthetően közvetíthetjük üzeneteinket szavak nélkül is, és innen a kérdés, hogy mekkora, ha mondhatom így, mekkora hatalom van egy fotográfus kezében ma?
Hát mivel arról is beszéltünk többször az adásban, hogy a képeket fel lehet javítani, de meg lehet változtatni is. Na most több helyen láttam azt a hát nem is tudom, hogy minek nevezzen, de egy ilyen karikatúrának nem mondhatom, de inkább ilyen képregényszerű dolog, hogy az egyik ember fut a másik után egy késsel, és ezt kellene valahogy közvetíteni a nézők felé, de a kamerás, a videókamerás, a tévé munkatársa ezt úgy veszi be, mintha a másik ember futna az egyik után. Tehát teljesen megfordítja a történetet. Ezt fényképen sokkal könnyebb, mert szinte bármit kivehetünk és bármit betehetünk akármelyik fényképbe. Ezért nem is fogadják el, úgy tudom, sem a videót, sem a hangfelvételt, sem a fényképet bizonyítékként a tárgyaláson, mert be lehet bizonyítani bármit egy ilyen fényképpel, és annak az ellenkezőjét is. Tehát értem én, hogy miért nem lehet bizonyítékként használni. Hát ekkora a hatalma egy fényképésznek, hogy akár egy tavaly készült fényképről át tud emelni egy elemet egy ma készült fényképbe, és ezzel, még ha tárgyaláson nem is, de zavart okozhat bizonyos emberek fejében azzal, hogy ezt a kis huncutságot ő létrehozza azzal, hogy módosítja a fényképet. És hát láttunk olyan filmeket, hogy eljátszották egy stúdióban, hogy valahol Szerbiában, ugye a háború idején, hogy gyilkolják az embereket, és kiderült, hogy még a helyszínre sem mentek, és úgy adták le az anyagot, mintha ott jártak volna, és teljesen hitelesnek tűnt a nézők számára. És akik azt nézték, és nem kevesen néznek televíziót manapság, azok készek lettek volna, hát ha az életüket nem is feláldozni, de háborúba menni azért, hogy ezt a sok gazemberséget, amit a tévében láttak, ugye elintézzék, holott ez a gazemberség, amit ők láttak, nem létezett. Na, akkor lehet gondolkozni, hogy mekkora hatalma van egy fotósnak, vagy akár a vizuális technikát uralók kezében.
Azokat a cikkeket és blogokat, amelyek releváns képeket tartalmaznak, 90%-kal többen olvassák. Egy webáruházban a termékek kiválasztása és a fotó alapján történik, erről is beszéltünk már, és ez értelemben az online marketing stratégiához elengedhetetlenek a megfelelő minőségű és üzenetű fotók.
Igen, képzeljük el, hogy mi nézzük az internetet, lapozunk, ugye görgetünk felfelé, lefelé. Min akad meg először a szemünk? Hát nem egy hosszú szövegen. Az első, amit meglátunk, az egy fénykép. Nagyon gyorsan tudjuk olvasni a fényképet, hamar megértjük, hogy mit látunk rajta. Ha kíváncsiak lettünk a további részletekre, magyarázatokra, akkor elolvassuk a címet. Ha az tovább csigázta az érdeklődésünket, akkor elkezdjük olvasni a szöveget. Ha nem, a cím után megállunk. Ezért kell jó címet adni. A jó cím majdnem olyan fontos, mint a jó fotó. Nyilván más eszközök kellenek hozzá, jó szókincs, helyzetismeret és egyebek, és nyilván a fotóval össze kell függjön, tehát nem lehet egy teljesen a fénykép tartalmától idegen címet adni, mert akkor az ember azt fogja mondani, hogy hoppá, hát hol itt az összefüggés. Na de hát ez nem nehéz, az összefüggést megteremteni. Megfelelő eszközökkel elkészített jó fénykép alá odaírjuk a jó címet, és akkor utána meg kell írni lehetőleg tömören, mert nem sok időt pazarolnak az emberek, egy hatoldalas szöveget, nem is tudom, hogy hányan olvastak el, vegyük a mai napot példának, ugye mindenkinek sok szabad ideje volt, vagy akár az utóbbi egy hónapban. Szerintem, aki nem könyvet olvas, az az interneten úgy keresgél, nem akar nagyon elmélyülni. Ha egy rövid szövegben jelezzük, hogy van egy hosszabb változata ennek a történetnek, akkor lehet, hogy 1-2%-a át fog oda ugrani és elolvassa teljes szöveget, főleg, hogyha mondjuk kutató munkát végez, vagy érdekli a téma. De ne várjuk azt, hogy a nagy tömegek ezt fogják végezni a fénykép és a cím alapján. A cím után el fognak hagyni minket azt az írás, vagy azt a hírt, vagy azt a cikket, nem tudom, hogy mondjam. Hamar ott hagyják, és nem olvassák végig, hogyha néhány sornál, vagy 200 sornál hosszabb. Még akkor is ott hagyják, hogyha mi úgy gondoljuk, hogy nagyon érdekes dolgot és fontos dolgot írtunk bele, nem biztos, hogy lesz. Én úgy gondolom, hogy nem lesz türelmük, tehát a nagy többségről beszélünk. Mondom, az a néhány ember, aki doktorátust ír ebből a témából, az biztos el fogja olvasni kétszer is, de hát nem ő a célközönségünk, ő a kivétel.
Attila, egy céges arculatban rendkívül fontos az egységes és igényes megjelenés, melyhez, mint már mondtuk, a fotók is hozzátartoznak, épp úgy, mint a logó vagy a névjegykártya. Szerinted ez miért van így?
Hát itt az egységes szó az, amit én aláhúznék vagy kiemelnék, mert hát az arculat pontosan attól lesz időtálló és ütőképes, hogy egységes, tehát a névjegykártyán ugyanaz a logó lesz, mint a honlapon, ugyanaz, mint a termékeken vagy a csomagoláson, és ezt akár a cég bejáratánál is ugye megtalálhatjuk, hogyha a cég komolyan veszi magát. Nem lehet háromféle logót, és esetleg 4 havonta cserélgetni, mert támadt egy jobb ötletünk, meg az igazgató nyugdíjba ment, jött egy fiatal, annak más az ízlése. Tehát inkább agyaljunk rajta, ahogy az amerikai mondja, mérjük meg 10-szer, és vágjuk 1-szer. Tehát nem lehet újra vágni a szövetet, ha rosszul mértünk. És ezért bízzák szakemberekre, fizetnek érte. Azt, hogy a szakemberek mit hoznak ki ebből a néhány információból, amit eléjük leteszünk, az, hogy melyiket választjuk ki a kínálatból, ez már ugye ízlés meg elképzelés kérdése, nem tudom, hogy kik döntik el. A lényeg, hogy miután eldöntöttük, akkor nyugodtan lehet annál maradni, még akkor is, hogyha azt gondolhatja, hát gondoljunk az egyik ilyen háromágú csillagú jelvényű autómárkának, hát azt minden hónapban változtatnák, azt se tudnánk, akkor a nevet is kéne változtatni. Tehát az úgy nagyjából együtt jár. Hát, és hogyha mindez egybe van, összefüggő, és kellemes a szemnek, tükrözi azt, amit ez a cég, amelyik ugye vagy szolgáltat, vagy termékeket kínál, mennyire veszi komolyan magát, akkor az ügyfelei is komolyan fogják őt venni. Ez neki biztosíthatja a jövőben a fennmaradást, akár a fejlődést, mert nyilván nem elég szinten maradni, és örülni, hogy nem jutottunk csődbe. Az a jó, hogyha ugye minden évben kijön legalább egy új modell, hogyha autókról beszélünk, de beszélhetünk bármiről, telefonokról vagy számítógépekről. És nyilván a hallgatók között is sokan vannak, akik ha elmennek mondjuk számítógépet vásárolni, ránéznek az egyikre, látják, hogy olcsóbb, de az a név nekik nem mond olyan sokat, vagy úgy hallották arról, hogy az nem az igazi, akkor nem fogják az olcsóbbat megvenni. Megveszik a kicsivel drágábbat, vagy akár a sokkal drágábbat, amiről megesküsznek, hogy az 10-ből 10-en azt dicsérik, akkor azt jelenti, hogy az valamit jelent, és inkább megveszi, mondom, 100-200 lejjel drágábban, és utólag is elégedettebb, mert azt mondta, hogy nem azt az olcsót vette, pedig mondom, nem nagy a különbség, és hogyha 24 havi részletre vásárolja, lehet, hogy meg se érezné, de az ő lelki nyugalmának része az, hogy a jobbikat vette, amiről úgy gondolja, hogy jobb. Nem biztos, hogy jobb. De addig, amíg működik és használni tudja, addig ő elégtétellel használja, és ha ő is dicséri, akkor nyilván a következő vásárló is majd azt fogja választani, hogyha teheti. Úgyhogy ez így saját magát fölfelé vagy lefelé gerjesztő folyamat, úgyhogy megéri ebbe belefektetni. Egy régi amerikai mondás szerint, hogy tanácsnak szánják a kezdő vállalkozóknak, ha van $3 is vállalkozol, akkor egyiket fektesd termelésbe, egyiket fejlesztésbe, és a harmadikat reklámra. Hát ezt, ha megszorozzuk mind a hármat, az arányt kell betartani, és akkor hosszú életű tartós vállalkozást tudunk indítani.
Köszönöm szépen a beszélgetést. Hölgyeim és uraim, mennyi volt a mai digitális világ? Köszönöm a megtisztelő figyelmet. Ma esti beszélgetőtársunk Nemes Attila kommunikációs szakember, fotográfus, a zenei szerkesztőnk Kacsó Tibor és műszaki munkatársam Kelemen Márton nevében is. Tisztelt hallgatók, most búcsúzom, legközelebb a szombat déli kőbezárt múltunkban hallhatnak a tartalmából röviden. Valamiért azt hiszük, hogy a halál teljes ismeretlensége és megismerhetetlensége az, amitől félünk, és az elképzelt megsemmisülés borzongással tölt el. Tehát azt hiszük, hogy azért félünk tőle, mert az ismeretlenbe visz bennünket, de lehet, hogy ez nem így van. Ha egész életünkben nem félnénk semmitől, akkor talán a haláltól sem félnénk, így hát az élettől tanuljuk meg a félelmet, és nem a haláltól. Szombaton délben 00:30-tól a halál ismeretlenségéről és megismerhetetlenségéről beszélgettünk vendégünkkel, dr. Köllő Gábor vallástörténésszel. További szép estét kívánok, Nagybodó Tibort, a digitális világ szerkesztőjét hallották. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, jó éjszakát, viszont hallásra!